Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mogán és Ebők Erzsébet pedagógussal Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés második része következik.
Aztán jelentkezett a következő gyermekünk, és mivel 6 év van a harmadik és a negyedik gyerekünk születése között, ezért gondoltam, hogy fú, hát 4 gyerekkel én már valami egészen különleges életet fogok élni, és lehet, hogy soha az életben nem jutok el Medjugorjéba, hát akkor gyorsan elmentem a tavaszi zarándoklatra is. A kisfiammal, akiről akkor még nem lehetett tudni, hogy fiú, mert hogy Piroskának hívtuk, hiszen valahogy kell hívni egy pici babát a mama hasába, hát akkor ő lesz Piroska. Aztán feltették azt a kérdést, hogy most komolyan Piroskának akarod hívni. Mondtam, hát most úgy hívják, majd meglátjuk. És nem sokkal a születése előtt aztán az orvos közölte, hogy fiú lesz, és ez 100%, de hát majd meglátjuk. Tehát ez is egyfajta hatalmas nagy kegyelem volt, hogy fú, én erre nem vagyok méltó. De aztán tényleg fiú lett, és ebbe a történetben az a legszebb, hogy minden elejének van egy vége. És ennek a történetnek lehet, hogy egy hét múlva lesz vége, mégpedig 23 év után elmegyünk ketten erre a zarándoklatra, hiszen ezt kapta a szülinapjára. De ez pedig úgy történt, hogy hát az élet, ahogy nőttek a gyerekek, egyre nagyobb problémák lettek, de én nagyon szeretem ezeket a nagyos problémákat, mert ez sokkal embert próbálom, mint amikor 3 gyerek veszekszik, vagy mit tudom én, az egyik pici, a másik meg még kisebb. Ezeket jobban szerettem. Éppen nem vették fel a legnagyobb lányomat az orvosira, aki nagyon okos volt, de mindig ki milligrammozta, hogy annyit tanul, amennyire szükség van. Többet nem kéne. És hát nem vették fel máshol, először felvették, de ő csak Budapestre jelentkezett, hát ezáltal a papíron nem volt más. Budapestre nem, vidékre igen, de hát az nem volt a papíron, úgyhogy az első kör az elcsúszott. A második kör az is elcsúszott, pedig ott már több helyszínbe volt jelölve, és az édesapja is közte rettenetesen fokozódott a feszültség. Arra gondoltam, hogy hát ezt valahogy meg kéne oldani, hát imádkozzunk, és akkor hallottam erről a böjtös lelki gyakorlatról először, és nem mertem elmenni. De amikor már elindultak, akkor pontosan tudtam, hogy nekem ott lett volna a helyem, de mindegy, egy év múlva elmentem, és hát ez volt a fő ima szándék, hogy hát valahogy oldódjon meg, mert második osztályos korában már tudta, hogy sebész akar lenni, hát akkor nehogy már egy ilyen keresztbe rakáson múljon a dolog, és én azt éreztem, hogy ha most nem veszik föl, akkor az nem jó, akkor ott valami nagyon elcsúszik. És hát én elmentem, mindent csináltam, ahogy jött, nagyon jól éreztem magam, egy szentségimádás során a templomba az atya az oltári szentséggel körbejárt, abba a templomba, ahol egy gombostűt nem lehetett elejteni. De ez körülbelül 10 évvel ezelőtt volt, és akkor egy olyan istenélményt kaptam, ami fantasztikus. Amikor elment mellettem az oltári szentség, akkor azt éreztem, hogy azt mondja Jézus, hogy megkaptad, amit kértél. És én ott fél óráig zokogtam, és nem mertem elmondani itthon, mert nem volt elég hitem. És tényleg fölvették, persze. Hát erre mondhatja mindenki, hogy persze. Lehet, hogy így is fölvették volna. De én nekem ez olyan istenélmény volt, hogy ha ő ezt mondta, akkor ez így is van.
Ez így is van.
Aztán érdekesek ezek a zarándoklatok, mert ugye van több gyerekem, és hát mindenkinél előfordult ez a nem vesznek fel az egyetemre. Na mi van, mama, értem, nem mész el? Hát akkor mondtam, hogy ez nem egy automata Jézus, hogy bedobok egy zarándoklatot, és kijön az egyetemi fölvételi, de azért persze elmentem többször, és hát nyilván nem feltétlenül ez volt a szándék, de aztán előbb-utóbb mindenki bekerült az egyetemre. És hát nem voltak olyan egyformák ezek az zarándoklatok, nem volt ilyen, mint az első. Nem is vártam, meg nem gondoltam volna, hogy minden zarándoklaton kapok egy istenélményt, és komolyan, de volt, amikor nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon nehéz volt minden elkezdett zavarni, furcsa volt, hogy nem éltem meg ilyeneket, aztán persze kiderült, hogy ezzel mindenki így volt, akkor ez egy nagyon jó felszabadító érzés, hogy más is ugyanazokat éli meg, mint én. Aztán 3 évvel ezelőtt volt az utolsó, előtti, és az idén. Az idén eléggé felszaporodnak a felnőtt gyerekekkel a problémák, és a fiam útkeresése volt a fő szándék, ami miatt megyek, bár mindig tudom, hogy az elsődleges az, hogy az ember változzon, tehát rólam van itt elsősorban szó, aztán a többi az csak habatortán. Közben, hogy a gyógypedagógusi vénámat se hagyjam ki, egyszer egy ilyen szarándok szervező csapatba én bekeveredtem, és ott én annyit tudtam vállalni, hogy a saját köreimben megpróbálom vonzóvá tenni Jézust. És olyan furán hatott, hogy mások busznyi zarándokokkal vonulnak zarándokhelyekre, és próbálják az embereket közelebb vinni ilyen módon is a Jóistenhez. Én meg itt jövök a vakokkal, akik egyébként hát egyáltalán nem hívők. Van egy volt kedvenc tanítványom az első fazekas csoportból, mert aztán, hogy kicsit beszúrom, hogy úgy folytatódott az életem a 15 évgyes után, hogy közben meghalt édesanyám is, mikor 1,5 éves volt a fiam, és hát előbb-utóbb vissza kellett menni dolgozni, és én egyáltalán nem akartam, kerestem az utamat, hogy nyilván 4 gyerek mellett ez már nem fog menni, hogy én gyógypedagógusként dolgozzak, és hát a New Age is ebbe az irányba vitt, de érdekes módon semmi nem működött, ami másról szólt volna, mint az én hivatásom. Aztán az ima csoportban az egyik társam azt mondta, hogy te mi a csodának keresgélsz, mikor van egy csodálatos hivatásod? És rettenetesen dühös lettem ettől a mondattól, hogy mit képzel, hogy ő így beleszól, hogy én mit csináljak, hát hadd tudjam már én, hogy mit akarok. Persze elgondolkoztam rajta, hogy miért mondja, oké, hogy neki is voltak szemproblémái, de hát nehogy már a sebei miatt mondjon bárki ilyeneket, aztán szépen rájöttem, hogy hát azért, mert igaza van, és tényleg, hát nekem ott a helyem, hát mi a csodát akarok, semmi más nem működik. És aztán szépen visszaaraszoltam, hogy úgy mondjam, egy egészen megváltozott vakok iskolájába, ahol már szakiskola volt, és az a két végpont között hezitáltam, hogy a korai fejlesztést vagy a szakiskolát válasszam. Aztán rájöttem, hogy mivel én hozzám inkább a nehéz kamaszok az a probléma világ, amit én a legjobban szeretek, hát akkor egyértelmű, hogy a szakiskolába menjek, és a hosszas gyes után a kézműveskedés is a előtérbe került, és akkor megint kérdés volt, hogy melyik szakmát kezdjem el tanítani, mi a szimpatikus. Hát a szövés nem volt szimpatikus, kosárfonó volt, hát akkor lesz a fazekassága, ezt meg is tanultam, és aztán el is nyertem, hogy taníthatom a fazekasságot, és milyen csodálatos mindent a vakokhoz integrálok, még a kézművességet is, tehát megint csak az Isten tenyerén vagyok, úgyhogy ez szuper. És az első csoport volt a Marcsi, akinek folyamatosan végigkísértem az életét, mert ő tényleg egy elkötelezett fazekas, és ennek nagyon örültem. És folyamatosan kapcsolatban voltunk, az élete neki is szépen alakult, és amikor éppen mindent elért, amit akart volna, de rájött, hogy ő neki ez mégse kell, akkor nagyon maga alatt volt, és próbáltam vigasztalni, hogy nem baj az, hogyha az ember úgy gondolja, hogy mégse azon az úton kell járni, amit ő érzett, és vagy kitalált magának. És akkor az egyik kolléganőm ott a vigasztalás közben látta, hogy sír a Marcsi, azt mondja, te Marcsi, nincs kedved eljönni az ima csoportba. És rögtön igent mondott, ó, hát akkor oda én is megyek, rendbe, akkor menjünk ketten. És innentől kezdve a Marcsi elkezdett járni a havi egyszeri nyitott ima közbenjáró ima csoportba, és sokat beszélgettünk, telt múlt az idő, és egyre többet keresett a neten is, mindenféle katolikus portálokon, és egyszer csak azt mondtam neki, hogy te Marcsi, nem jössz velem a böjtös lelki gyakorlatra. Aztán hirtelen ő is igen mondotta, hogy én annak idején, Úgyhogy az idén már ketten mentünk, úgyhogy én is felmutathattam, hogy hát azért egy vakot én is elhoztam. Igaz, hogy nem egy buszra való ember, de amit ígértem, azt elkezdtem. Az megvan, persze nyilván nem az én érdemem, de amit tudtam, azt nyilván megtettem. Úgyhogy így ketten mentünk, és egészen sajátságos módon alakult így a zarándoklat. És mivel 10 éve voltam először, ezért úgy gondoltam, hogy hát jubilálunk a Jóistennel. És mivel a kreativitását nagyon-nagyon szeretem a Jóistennek, ezért nagy-nagy várakozással figyeltem, hogy na vajon hogy ünneplünk. És akkor mindig elhessegettem ezt az Isten élményt, hogy na, nehogy már, ez most nem, ez persze jó lenne, de... És hát a Marcsival is mentünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 szentségimádás van egy hatalmas nagy szabadtéri oltárnál, és az első alkalommal csak felmutatta az atya, és ki se jött az oltár elé, le se jött a lépcsőn, és én ott duzzogtam, hogy hú, hát milyen dolog ez, hogy még ennyit se. Aztán jött a következő szentségimádás, és a Marcsi ott állt mellettem, és én mondtam, hogy te Marcsi, képzeld el, előjött, és képzeld, lejött a lépcsőn, és pont előtte mondtam el neki, hogy hogyan néz ki az a tér, ami előttünk van, és közben izgatottan mondtam neki, hogy de képzeld, jön az Úr. Megünnepeltünk mégiscsak az évfordulót egy második alkalommal is, de hogy higgyem el, hogy nagyon szeret engem.
Én ezt el is hiszem, hogy az Úristen téged nagyon szeret, és ebből, amit most elmeséltél, azt látom, hogy ezt a szeretetet te a vakoknak, a látássérülteknek igyekszel mindenképpen továbbadni. Kötődsz hozzájuk, és engem mindig is foglalkoztatott az a kérdés, hogy amihol az Úristen egy képességet elvesz az embertől, biztosan ad helyette másikat. És hogyan van ez a vakok és látássérültek esetében, mert aki ugye később veszi el a szeme világát, van valamilyen képe a világról, de aki úgy születik, ő hogyan tud tájékozódni, és hogyan illeszkedik be a társadalomba, hogyan tudja ezt megoldani?
Hát ez most nagyon furcsa hangzik, de könnyebb dolga van. Könnyebb dolga van, mert nem zavarják meg azok a... Tehát nincs miután vágyakozni, tehát ha még például én megvakulnék, én biztos, hogy nagyon sajnálnám a színeket, mert nagyon szeretem a színeket, és a fényjátékát, a napfelkeltét, ami szintén tele van színnel, meg a nap lementét, tehát ilyen szempontból én ezt nagyon sajnálnám, de aki ugye így születik, ő neki ez nem jelent semmit, mert olyanról beszélünk, amit ő soha nem tapasztalt, tehát ő ezt nem sajnálja. El lehet mondani sokféleképpen, hogy miről van szó, ez most vagy érdekli valamilyen mértékben, vagy nem, de hát ők is sokfélék, mint ahogy mi is sokfélék vagyunk. Az biztos, hogy a tájékozódás szempontjából és nagyon sok szempontból jó dolog az, hogyha valaki kicsi korában azért mégiscsak látott, ez nem annyira katarzis, mint egy felnőtt kori látás. Romlás vagy látásvesztés. De alapvetően egyszerűen csak lassabbak, tehát egyáltalán a rápillantok valaki, ez náluk a hangok alapján való megkülönböztetés, nem az arc alapján, illetve a tapintással történő megismerés szintén sokkal lassabb, mint egy rápillantás. Ezért aztán nincsenek érzéki csalódásaik, hiszen azt, amit végig tapintottak, az olyan is, amilyennek érzékelték. Viszont nyilván a fényről, a színekről, egy nagy épületről csak hozzávetőleges információik vannak. Tehát ez tényleg csak a mi szemszögünkből rossz, mert hogyha bárkit megkérdezünk, őt ez nem zavarja. Mert nincs erre vonatkozó tapasztalata, viszont ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen szempontból tudunk segíteni nekik. Tehát lassan 8 éve, hogy a kézzelfogható alapítványban dolgozom, és aztán itt jön vissza a régész, egyrészt a kézműves szakma, az agyag, a fazekasság, illetve a művészetek, tehát tapintható kiállításokat szervezünk az alapítvánnyal országszerte, ami elég különleges élményt ad, hiszen bárki kipróbálhatja bekötött szemmel, és itt pedig látássérült állatvezetők segítenek a tájékozódásba, és mindez az együttélést hivatott szolgálni. Tehát ez a bizonyos inklúzió, hogy együtt vagyunk, és tanuljunk egymástól, vagy akár, hogyha valaki nem tud egy bögrét elkészíteni agyagból, akkor ha ezt egy vak fazekas megmutatja neki, az egy dupla élmény. Ugyanakkor viszont, hogy ők készítenek használati tárgyakat, alkotnak, akkor viszont nem szeretem előtérbe hozni, hogy annak ellenére, hogy vak, vagy látássérült, vagy azzal együtt milyen jó, hanem állja meg a helyét a piacon, vagy a művészetben, és ha mellesleg kiderül, hogy jó, egyébként meg nem lát, hát akkor mindenkinek szíve joga, hogy úgy integrálja ezt az információt, ahogy akarja, de hogy elsősorban az legyen, hogy ő is ugyanolyan egyenrangban alkothasson, mint bárki más, vagy ugyanolyan tagja legyen a társadalomnak, hiszen az Istennek ugyanúgy a gyermeke ő is, akkor mire felkülönböztessük meg őket mi.
Értem, hogy a fazekasságnál elkészíti a tárgyat, de a tárgyat ugye ki is kell égetni, festeni is szokták, ezt hogyan csinálják?
Nyilván vannak határok ebben is, hogy kiégetni, tehát ugyanúgy be tudja tenni a kemencébe, és nagyon ügyesen meg is tanulja, akit érdekel. De ez így van a látóknál is, hogy akit nem érdekel, azt szereti elvinni bérégetésbe, és ő azt nem csinálja. És a mázazás is, minden olyan díszítő technikát, ami lehetséges, azt megtanulják. Olyan, mint hogyha ecsettel festeni virágokat, ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb, és nem az a cél, hogy na, just is meg tudja csinálni, hanem pont az a cél, hogy olyan díszítő technikákat használjon a saját tárgyain, amit ő is tud csinálni. Van. Tehát például a karcolás. Van olyan, akinek ugye beszéltünk arról, hogy van gyerekkori emléke. Akkor ő tud a saját, tehát akár egy virágot is egy agyakhurkával fel tud tenni egy edényre, vagy rá tudja karcolni. Vagy vannak olyan sablonok, aminek a segítségével ki lehet vágni az edényből egy mintát, és akkor ez pedig abban segíti. Tehát mindent lehet, csak kreatív vitás kérdése, hogy hogyan oldjuk meg.
Lehet valahol látni kiállítást az ő munkáikból mostanában?
Budapesten tervezünk egyet. Van egy nagyon helyes lány, akinek a saját személyiségével is gondjai voltak. Találkoztunk már egyszer az agyak kapcsán, amikor aztán mégsem kezdett olyan sokat alkotni, és most már évek óta jár hozzám szakkörre agyakozni, és egy olyan fantasztikus stílusa van, olyan dolgokat készít, ami teljesen fajta specifikus, tehát ebből meg lehet állapítani, hogy ezt egy ember csinálja, és hogy ez az ő stílusa. És nagyon örülök neki, mert egy olyan fát, tehát konkrétan ő is mondta, hogy fát készített, ami rettenetesen tetszett, és most a Szakrális Művészetek hetére kiírt alkotói pályázatunkba ő is bekerült, és az alapítvány megvásárolta az alkotását. És még le se zárult a Szakrális Művészetek hete, amikor mondtam neki, hogy te figyelj ide, én azt gondoltam, hogy legyen neked egy saját kiállításod, és ilyen a kapcsolatunk, hogy amikor én mondok neki valamit, kiderült, hogy ő is pont valami hasonlót szeretett volna, és ilyen módon aztán lett munkája is, úgyhogy ez egyszerűen fantasztikus, ahogy a Szentlélek vezeti az embereket. És hát ez a kiállítás ötlet, ez még csak az én fejemben van, és pár embernek mondtam, tehát egy nagyszabásút szervezünk a budakalászi faluházba valamikor tavasszal, de a honlapunkon nyilván előtte már, amikor fix lesz, akkor lesz információ. Egyelőre a tavaszi évad eseményei Miskolcon, a Herman Otto Múzeum, Nyíregyházán a Jósa András Múzeum és Szadán lesz kiállításunk. és hát ez az extra, ami nem a tapintható kiállítások része lesz, hanem egy egészen különleges, de úgy tervezem, hogy ennek is legyen egy tapintható része. Aztán már jó pár éve a Zsika Péter atya van. Péter atya a folyamatos ima és a Szentlélek kegyelmével újraépítette a kövit. Elkezdte a tárgyi dolgokat megújítani, amire tetesen rászorult. És közben a harmadik kerületi polgármester felhívására, hogy melyik plébánia vállalja be a Popieluszkó atyának az emlékhelyét, ő a Péter atya jelentkezett. A képviselő testületi ülésen előbb terjesztette ezt az ötletét, majd kiderült, hogy Potyondi Péter, aki szintén a testület tagja, Lengyelországban már látott egy rózsafűzér szoborparkot, és hogy milyen jó lenne azt megcsinálni a Mária kő és a templom közötti füves részen. És ezt gyakorlatilag meg is csinálta. Pénzt is kaptunk rá, plusz ennek a Popieluszkó atyának ott lett az emlékhelye, és ez tavaly a templom búcsú alkalmával szentelték be. Én arra gondoltam, hogy ha már rózsafűzér, ha már megszentelt, hát akkor imádkozzuk be, és utána volt egy rózsafűzér ima, és onnantól kezdve, kivéve a július és augusztusi hónapokat, amikor nem vagyok itthon, azóta folyamatosan megy, és akkor elhatároztam, hogy nagyon szerettek volna, mert a második gyermekem 4 éve házasodott, nagyon szerettek volna a gyereket, és elhatároztam, hogy akkor én ezeket a rózsafűzéreket felajánlom a kisbabáért. Aztán másodszorra voltam Mária Remetén a Szeretett Láng Fesztiválon augusztus 26-án, ahol az atya tanúságot tett arról, hogy a Popieluszkó 9-ed hatására, tehát egy rendtársa imájának a hatására gyógyult meg a rákból. És akkor eszembe jutott, hogy hát ez egy Popieluszkó emlékhely, ahol van egy rózsafűzér. Úgyhogy akkor így kezdtük a szeptembert a rózsafűzér imára, hogy van 2 tanúságunk. 9 napig imádkozott az atyáért a rendtársa, amire meggyógyult, mi pedig 6-szor mondtuk el a rózsafűzért, mire megfogant az unokám. Persze nyilván több síkon nagyon sokan imádkoztak értük, több helyen nyilván, de ez is egy tanúság, és ez sem véletlen, hogy ott volt egy hölgy, aki sírt a végén, nem ismertem, és ott sírtogált a Mária kőnél, és megkérdeztem, hogy imádkozhatok-e érte, és amikor ez befejeződött, akkor elmondta, hogy elvetélt a gyermeke, és, illetve az unokája elvetélt, és hogy most megint jelentkezik egy kisbaba, és retteltesen aggódik. És mondtam, hogy hát itt ne aggódjon. Mert itt már van arra példa, hogy aki 2-szer is elvetélt, már megszületett a gyermeke, és hallja azt is, hogy 6 rózsafűzér után itt fogant egy kisbaba, tehát ez egy talándokhely, amit a 150 éves évfordulón is megfogalmaztak.
Kedves Erzsika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és én úgy vélem, hogy példamutató életet láttunk, és az Úristen kegyelme és szeretete sugárzik belőled, és különösen az megható, ahogy a látássérült és vak és egyéb fogyatékkal élő embertársainkhoz viszonyulsz, ami manapság talán nem is olyan nagyon gyakori. Kérem életedre az Isten áldását és a további munkádra is.
Műsorunkban Mogán és Ebők Erzsébet pedagógussal Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu